felesége rám. Nem ezt mondtam. Lucien felesége a gyógynövényüzlet kirakatán át figyelte őket. Egyelőre semmi speciális feladatot nem tudok adni magának. Legfőbb ideje, hogy pihenjen egy kicsit, és kezelje ki a hörkurutját. Csak náthás vagyok. De azért köszönöm. Elvigyük valameddig. Nem. Metróval megyek. Tüntetően jelezte, mi a különbség azok közt, akik kocsival furikáznak, meg közte, aki metróval jár, még olyankor is, amikor rettentő nagy a tömeg. Gratulálok. Ha megtud valami újat, telefonáljon. Én is folyamatosan tájékoztatni fogom. Miután beültek a kocsiba, Megré nagyot sóhajtott. Szegény Lognon. Sokért nem adtam volna, ha már nem kapjuk ott. Visszamegy az orfevres rakpartra. Nem. Tegyél ki a házunk előtt. Ott voltak egy ugrásra, nem jutott idejük megbeszélni a hallottakat. Alig hanem mindketten a 16 éves lányra gondoltak, aki megszökött az anyjától, aztán hónapokig a barátnője ágya alatt bujkált. Madame Remieux azt mondta róla, hogy gőgös, nem hajlandó senkivel se szóba állni. Rose, Larcherék cselédlánya viszont látta, hogy órákig üldögél egyedül egy padon a Trinité téren. Mademoiselle Irénénél is egyedül járt mindkét alkalommal. És a Romeóba is egyedül ment el. Aztán gyalogszerrel vágott neki a városnak, a taxisofőr később még látta, amint az esőben átkutyagol a Szent Augustin téren, majd odaér a Faubourg Szent Honoré utcához. Innentől semmi, csupán egy holttest a Vintimille tér vizeskövén. Itt már nem volt meg sem a kölcsönzött bársonyköpenye, sem az ezüst retikülje, és az egyik lábáról is hiányzott a magas sarkú cipő. A holnapi viszontlátásra, főnök. Viszlát, fiacskám. Tennivaló. Madame Chantonit, Élius Jeanine Armenia uté még nem lehetett kihallgatni, mivel hogy nászuton volt Firenzében. Este felhívnak Nizzából. Még sok fehér foltot kellett eltüntetni. És valahol ott lappangott még valaki, aki megölte a lányt, majd a holttestét a Vintimille térre vitte. Hatodik fejezet, amely főként egy fura apáról és Megré aggájairól szól. Vacsora közben felesége a szomszédék lányáról beszélt, ma volt először fogorvosnál, és azt mondta. Mit is mondott? Megré nem emlékezett rá, csak bámult a feleségére, és félfüllel, szórakozottan hallgatta muzsikáló hangját. Nem is nevetsz? Kérdezte hirtelen az asszony. Igazad van, tényleg nagyon mulatságos. Teljesen kihagyott az agya. Ez nem egyszer megtörtént vele. Kitágult szemmel, mereven bámult az emberekre, s akik nem ismerték, nem tudhatták, hogy ilyenkor csak amolyan falnak, háttérfalnak látja őket. A felesége nem erőltette a dolgot, neki látott a mosogatásnak, miközben Megré letelepedett kedvenc karosszékébe, és kiterítette az újszágot. A mosogatás végeztével nagy csönd lett a lakásban, csak az újszágpapír zizegett néha a lapozásnál, és odakint kétszer is elerett az eső. 10 óra tájban, amikor Megré gondosan összehajtogatta az újszágot, felesége egy pillanatig azt remélte, hogy lefekszenek. Megré azonban kivett egy magazint a halomból, és tovább olvasgatott. Erre az asszony is folytatta a stoppolást, csak néha ejtett el egy-egy mondatot, hogy kitöltse a csöndet. Mindegy volt, felele rá a férje vagy nem, netán csak morog valamit, így mégis meghittebben telt az este. A fölöttük lévő lakásban kikapcsolták a rádiót, és lefeküdtek aludni. Vársz valamit? Lehet, hogy felhívnak. Féret azt ígérte, hogy mihelyt Louise anyja visszatér Montecarlóból, megint kihallgatja. Lehet, hogy Féret valami más munka miatt nem tud telefonálni. A virágcsata előtti nap nyilván nagyon sok a dolguk a lentieknek. Később Madame Megré észrevette, hogy férje elfelejtett lapozni, csak ül, nyitott szemmel. Az asszony jó ideig várt, de végül megszólalt. Mi lenne, ha mégiscsak lefeküdnénk? 11 óra is elmúlt. Megré nem tiltakozott, átvitte a telefont a hálószobába, bedugta, és az éjjeli szekrényre tette. Levetkőztek, előbb az egyikük ment be a fürdőszobába, aztán a másikuk, elvégezték a mindennapi kis rítusokat. Miután ágyba feküdtek, Megré eloltotta a lámpát, majd odahajolt a feleségéhez, és megcsókolta. Jó éjszakát! Jó éjszakát! Próbálj meg elaludni! Megrének továbbra is Louise Laboineon járt az esze, meg a többieken, akik hirtelen kiléptek a névtelenségből, és sorban elvonultak előtte. Korábbi gondolataihoz képest mindössze annyi volt a különbség, hogy ezek a figurák most elmosódtak, valahogy idétlenek lettek, végül összekeveredtek, és már nem a saját szerepüket játszották. Még később Megré azon kapta magát, hogy sakkozik, de annyira fáradt volt, már oly régóta tartott a parti, hogy nem ismerte föl a figurákat, a királynőt királynak. A futókat huszároknak nézte, és elfelejtette. Hová rakta a bástyáit? Nyomasztó volt, mert a főnök figyelte. A játszma döntő jelentőségű volt az orfevres rakpart számára. Az ellenfele ugyanis nem más volt, mint Lognon. Szarkasztikus mosolyjal, magabiztosan várta, mikor adhat végre mattot Megrének. Ennek semmiképp sem szabad megtörténnie. A bűnügyi rendőrség tekintélye múlik rajta. Ezért is állott mögötte mindenki, és nézi a partit, Lucas, Jambier, a kis Lapointe, Torrance meg a többiek, őket már nem is látta pontosan. Maga súgott. Szólt rá Lognon valamelyikükre, aki ott állt a főfelügyelő háta mögött. De az sem baj. Ő bezzeg egy szál magában volt. Senki sem segített neki. Ha mégis nyer, mit fognak szólni hozzá a többiek? Súgjanak csak, amennyit akarnak. Én csupán annyit kérek, hogy ne csaljanak. Miért gondolja Lognon, hogy Megré csalni akar? Talán bizony szokása. Csalt valaha is az életében. Csak találná meg a királynőjét, a csata hadvezérét, akkor kimászik a csávából. Legjobb lenne sorban átvizsgálni minden egyes mezőt. Nem veszhetett el csak úgy a királynője, megszólalt a telefon. Kinyújtotta a kezét, eltartott egy darabig, amíg megtalálta a villanykapcsolót. Nizzából hívják. Az ébresztő óra 1:10 mutatott. Maga az, főnök. Egy pillanat, félret. Talán mégsem kellett volna fölébresztenem. De igen, jól tetted. Ivott egy korty vizet. Aztán mivel a pipája ott volt megtöltve az éjjeli szekrényen, meggyújtotta. Jó. Most már mondhatod. Nem tudtam, mit csináljak. Csak annyit tudok az ügyről, amennyit az újságokban írnak róla, ezért nehéz megítélnem, mi fontos, és mi nem. Találkoztál Madame Laboinénnal. Most jöttem el tőle. Csak 11:30-kor érkezett meg Montecarlóból. Elmentem hozzá. Egy panzió félében él, a jelek szerint csupa hozzá hasonló dilis öregasszonnyal. Érdekes, hogy majdnem mind színésznők. De akadt köztük egy volt műlovarnő is, a tulajdonosnő pedig, ha minden igaz, valaha az operában énekelt. Nehéz érzékeltetni a hely hangulatát. Senki sem pihent még le közülük. Akik nem kaszinóznak, azok este a szalonban kártyáznak. De az a szalon az utolsó szögig teljesen múlt századi. Úgy érzi magát ott az ember, mint a Grévin múzeumban. De biztos untatom. Nem, azért mondtam el mindezt, mert tudom, hogy szeret maga utána járni a dolgoknak. És mivel nem tudott ide utazni? Folytasd, először is, most már tudom, honnan származik. Az apja tanító volt egy felső loirei faluban. Ő maga 18 éves korában ment föl Párizsba, és 2 évig statiszta volt a Cháteletban. Végül kapott valami nyúlfarknyi táncszerepet a 80 nap alatt a föld körülben meg a Sztrogoff Mihályban. Aztán átszerződött a Foliesbergéresbe. Végül megvolt az első turnéja is, egy társulattal Dél-Amerikába ment, és évekig ott is maradt. Lehetetlen pontos dátumokat kicsikarni belőle, mert folyton belezavarodik. Hallja, amit mondok. Megint megfordult a fejemben, hogy kábítózik. Ahogy azonban jobban megnéztem magamnak, rájöttem, hogy mégsem. Voltak éppen nem valami eszes teremtés, sőt szerintem nincs ki mind a 4 kereke. Nem volt soha férinél. Mindjárt odaérek. Úgy 30 éves korában kezdett dolgozni a közel-keleti mulatókban. Még a háború előtt. Megjárta Bukarestet, Szófiát, Alexandriát. Több évet töltött Kairóban, és ha minden igaz, még Etiópiába is eljutott. Mindezt azonban úgy kellett apránként kiszednem belőle. Hevert egy fotelban, simogatta megdagadt lábait, aztán egyszer csak engedélyt kért, hadd vegye le a fűzőjét. Hogy rövidre fogjam. Erről Megrének eszébe jutott Mademoiselle Poré, Jeanine Armenieu nagynénje meg a végeérhetetlen monológia. Madame Megré fél szemmel figyelte. Isztambulban történt, 38 éves korában.